Engedjete meg, hogy bemutatkozzam, Perényi Tamás építész vagyok a lakótanszékről. Itt szemben van a lakótanszék egyébként, és én fogom tartani nektek a lakó egy előadás sorozatot ebben a fél évben. Néhány ilyen bevezető gondolatot engedjetek meg, mert szeretnék néhány mondatot mondani a műegyetemi tervezés oktatásról, néhány gondolatot a tanszéknek a történetéről. Persze nem hosszan, mert a mai előadásnak nem ez a témája. Ami a tervezés oktatásnak a menetét illeti, hát túl vagytok a térkompozíció meg a bevezetés az építészeten, ami hát egyrészt a már az előadást illeti egy tényleg egy olyan tárgy, ami az építészet szépségét és szeretetét tudja felmutatni. A térkomp egy nagyon kreatív klassz tárgy, a mi időnkben még nem volt, úgyhogy ez ügyben csak irigyellek titeket. És most még van az ép alap, ami ezt a fajta kreativitást már bizonyos funkcionalitással és szerkezeti tudással egyesítve mutatja be. Ezt követően, és ezzel párhuzamosan fog most futni a lakó egy előadás sorozat. És a következő fél évtől kezdődik az igazi tervezési munka. Első fél évben a lakóépülettervezés 2 című tárgyat kell fölvegyetek, ami tulajdonképpen a mostani előadás sorozatra épül, és meg kell tervezetek egy családi házat szőröstül, bőröstül, meg 2 kicsi kreatív feladatot, és vele párhuzamosan már középületterezés előadást hallgattok, és a következő fél évben meg középből lesz gyakorlatotok. És végül az alapképzés befejezéseképpen mentek arra még tanszékre, az ipari és mezőgazdasági épületterezési tanszékre, amely egy ilyen bonyolult nevű tanszék. Nem véletlen, mert a szocialista-realista időkben alakult, ugye az 50-es évek legelején, amikor a ipar és mezőgazdasági épületeknek nagy konjunktúrája volt, de azóta is megmaradt a neve, most már inkább munkahelyek építészetének hívják magukat, és ilyen típusú feladatokat is fogtok ott kapni előadásban is, először is, utána pedig a gyakorlatban. Ezek kötelező tárgyak, itt nem választhattok tanszékeket, ezeken mindenkinek végig kell menni, és ezután van egy szakirányválasztási procedúra, amiről talán már hallottatok, mindenki ettől retteg, tudom, hogy nem egy jó dolog, igazából mi ellene vagyunk ennek, hogy ez legyen, de egyelőre még a ti generációtnak mindenképpen, vagy valószínűleg lesz ez, ahol el kell döntetek, hogy tervező vagy pedig műszaki szakirányra mentek, mindamellett, hogy a tervezésben szerintem már nagy különbség ez ügyben a 2 szakirány között nem lesz. A lényeg az utána, hogy akkor már szabadon választhatok tanszékeket. Ti magatok dönthetitek el azt, hogy a különböző fél években melyik kurzust, melyik tanszéken veszitek föl. Van olyan hallgató, aki ha bekerül egy tanszékre, akkor végig a diplomáig ott marad. Van olyan hallgató, aki pedig azt mondja, hogy többfajta szemléletet szeretne megismerni, és ebből fakadóan több tanszéket is kipróbál. Vannak különbségek természetesen a tervezési tanszékek szemlélete között, ezt majd látni fogjátok a saját tanszékemről, vagy a lakótanszékről, majd egy kicsit talán bővebben is szeretnék beszélni. Még valamit szerettem volna elmondani, hogy általában az építészképzésről, de most majd akkor majd lehet, hogy egy kicsit később eszembe jut. Ami a lakóépülettervezés, vagy a lakótanszék történetét illeti, nem volt mindig a műegyetem építészképzésben külön tervezés oktatás, ami meglepő, hiszen majdnem minden hallgató ezért jön ide erre akarra, hogy tervezést hallgasson, talán kevés azért, hogy kivitelt vagy épszerket. De csak a 20-as évek végén, a múlt 20-as évek végén alakult meg először egy önálló tervezési tanszék, kiválva tulajdonképpen az építészet történeti tanszékből, és ennek a tanszéknek a vezetésére egy Kocsis Iván nevű professzort bíztak meg, akkor még fiatal tanár volt egyébként, és ő volt az, aki legelőször tartott lakóépületekről előadás sorozatot. Ő a 40-es évek végig, tehát közel 20 évig vezette ezt a tanszéket. Ebből a tanszékből, amit ő vezetett, alakult a mi tanszékünk is, a lakóépülettervezési tanszék. Egy karizmatikus pali volt, talán a 20. század építészképzésnek az egyik legnagyobb alakja. A szobor egyébként ott áll lent a műegyetem kertjében, a Csonka és a Rados Jenő szobra költ, az egyik statikus, a másik éptörtös volt. És tulajdonképpen még ma is nagyon sokszor hivatkozunk rá, az eladás végén még egy idézet erejéig én is fogok rá hivatkozni. Nem magától ment el, talán 60 éves volt, amikor félreállították 49-ben, hát sejtettétek, hogy természetesen politikai okok voltak, akkor mindenkit, aki a régi rendszerben szocializálódott, eltávolítottak. És egy ilyen rövid átmeneti időszak után egy Reis Antal nevű, akkor is fiatal tanár vette át a tanszék irányítását, és ő is egy körülbelül, hát több mint 20 évig vezette a tanszéket, egészen a 70-es évek végéig, ugye az 50-es évek elejétől. Ő is egy nagy formátumú ember volt, egy nagyon kemény tanár, aki az akkor körülbelül 100 fős évfolyamból, úgy körülbelül a negyedét lakóból kivágta az embereknek. De emellett mindegyik embernek, akit kirúgott, vagy hallgattak, szerzett munkát egy évre. És akkor visszajöttek a hallgatók, akkor egy sokkal felkészültebb és érettebb társaság jött vissza, és általában ők lettek az évfolyamokban a legjobb hallgatók. Most egy picit változott ez a hozzáállásunk. Nem vagyunk annyira szigorúk és kemények, talán azt lehetne, hogy van be liberálisabbak, majd meg elmondom miért. Tehát sokkal kevesebb talán ez a fajta kemény szűrő, mint a Reis idejében volt. De hát ez minden bizony a habitusunkból is fakad. És a Reis tanár után ilyen 10 éves időszakok következtek. Először egy Pongrácz Pál nevű tanár úr, aki még él, vezette a tanszéket, Budapest főépítésze volt. Ezt követően Bitó János tanár úr volt, aki szintén 10 éves periódus kapott, és az ő könyvét majd mindjárt föl fogom nektek mutatni. Majd pedig utána Kerényi József, Kossuth Díjas építész vezette egy 4 évig a tanszéket, egészen 2004-ig. Ez utóbbi két tanár a humanizmusáról, ember szeretetéről volt híres, a józanságáról, tehát azokat a kocsisi alapelveket egyébként, amelyet még a század első felében ez a nagynevű professzor követett, azt próbálták ők folytatni. És 2004 óta vagyok én a tanszéknek az élén, épp most jár le a mandátumom, úgyhogy még utoljára én tartom a lakóeladást, aztán, hogy ki lesz a tanszékezete, nem tudom, mindesre egy pályázat érkezett be, az az enyém. A Kocsisnak egyébként egy nagyon nyitott szemlélete volt, mindamellett, hogy szigorú tanár hírében állott, egy olyan különös időszakban vezette a tanszéket, amikor még a historizáló építészet volt az úr, és ő is a saját praxisában neobarok, neoklasszicista házakat tervezett, de majd, mint látni fogjátok, körülbelül a 20-as, 30-as években történt Magyarországon is, mint általában a világban is egy nagyon erős váltás, egy olyan erős törés az építészetben, amit talán a korábbi korokra nem volt jellemző, általában a korábbi korokra egy hosszú átmenet volt jellemző a különböző történeti korok között, de abban az időben ezt a historizáló, vagy utána egy rövid szecessziós időszakot felváltott a modernizmus időszaka, ami egy gyökeres fordulatot eredményezett. Annyira gyökeres volt, hogy ez egyetem falai közé is nagyon nehezen tudott beférkőzni. Világos egyetem bizonyos tekintetben konzervatív szemletű, egyfajta akadémizmus is jellemzi. És a Kocsis volt az első olyan tanár, aki megengedte a saját tanszékén azt, hogy a hallgatók modernista szemletben is tervezhessenek. És ebből fakadóan volt egy nagyon erős kettősség az ő szemét illetően. Meg volt ez a nyitottság, másrészt pedig volt egy nagyon erős szigorúság is, természetesen, ami ezzel párosult. Ez a fajta nyitottság jellemzi egyébként most is a tanszéket, tehát azt szeretnénk, hogy bár ugyan nagyon sok mindent fog nektek mondani, előadni, gyakorlati kurzusokat vezetni, de hogy ezt a fajta nyitottságot szeretnénk mindamellett erősíteni, és ezt várnánk el végül valamennyire tőletek is. Szeretnék arról beszélni, bár most pont még első évesek vagytok, hogy mi a tapasztalatom a felsőbb évfolyamos hallgatókkal. Pont azért, úgy gondolom, hogy most érdemes erről beszélni. Mi a tapasztalatom a diplomázó hallgatókkal, meg a komplexező hallgatókkal. Ez a diplom előtti 2,5 év, ami tulajdonképpen komplex szerzés 2,5 év, ez a műegyetemi építészképzés zászlós hajója, ez a legfontosabb tártan a diplomán kívül. Az a tapasztalatom, hogy bár nagyon nyitott szemlettel érkeztetek ide, nagyon nyitottak vagytok a világra, de az egyetemi kurzusok végére ez a fajta nyitottság elszürkül, és egyfajta bezárkózás jellemzi, egyfajta megfelelési vágy lép ennek a helyébe, És ez szerintem nem a te hibád, nem a ti hibátok, hanem alapvetően miénk, hogy tudnilik az elvárásunk mellett nem jelezzük folyamatosan azt, hogy az a fajta józan gondolkodásmód, ami egyébként titeket az építészettől függetlenül jellemez, azt meg kell őrizzetek. És én azért azt szeretném már itt a legelején is jelezni, hogy mi is, mint tanszék, lakótanszék, rengeteget fogunk titeket nyúzni az eladásokkal, vizsgával, de különösképpen a lakó 2,5 évvel, ami ugye mindenki számára kötelező. De ennek ellenére azt szeretném, hogy érezzétek azt, hogy az a fajta világlátásotok, szemléletetek, nyitottságotok, azt őrizzétek meg. Nagyon sok mindenben meg fogtok változni. Néha úgy szoktam hívni az egyetemet, mint egy kínai átnevelő tábor, hogy most jöttök valamilyen szemlettel, tetszenek bizonyos házak nektek, de ezeket el kell felejteni, mert egy idő után azok a házak fognak nektek tetszeni, ami nekünk is tetszik. És ez részben nem is baj, hiszen azért vagyunk mi itt oktatók, vagy azért neveztek ki minket, mert hogy bíznak az értékítéletünkben. Tehát azt, hogy a mi értékítéleteket adjuk át nektek, az egyáltalán nem baj, hát kiét adjuk át, hanem a sajátunkét. De emellett az, hogy megőrizzetek a kritikátokat, megőrizzétek a kérdéseket, akár a mostani eladásokkal kapcsolatban, vagy a következő fél évvel gyakorlatokkal kapcsolatban is, mert persze utána a következő stúdiumokkal kapcsolatban is, az nagyon fontos. Ami az eladás sorozatot illeti, egy erősen szubjektív fél évnek nézünk elébe, és azért tehetem ezt meg, hogy én nagyon sok esetben szubjektív legyek, mert van egy tankönyve a tanszéknek. Az előbb említett Bitó tanár, aki egyébként most is itt tanít a tanszéken, professzor emeritusként, főleg az angol képzésben. Ő, amikor nyugdíjba ment 2000-ben, 2001-ben, akkor elkezdett írni egy tankönyvet, ami 2004-ben jelent meg, és még ma is aktuális. Ez a kis zöld könyv, Bitó János lakóházak tervezése. Kevés ilyen lehet már kapni, kifutó modell, de én úgy tudom, hogy itt szemben a Budafoki úton, ahol ugye mindent illegálisan lemásolnak, ott lehet kapni és meg lehet venni. Ha azt a visszajelzést kapom tőletek, hogy nem lehet megszerezni ott sem, akkor mivel lejárt már a jogdíja a dolgoknak, ezért be fogjuk szkennelni ezt a könyvet. Egy pár fejezet már be van szkennelve, nem egy olyan nagy munka. És a tanszéki honlapra föl fogjuk tenni, és mindenki le tudja magának tölteni. Erre a kettőségre szeretnék még visszatérni. A Bitóféle tankönyv fölvállalt egy nagyon száraz tankönyv, nem könnyű olvasni. A Bitó tanár úr nem is egy populáris tankönyvet szeretett volna szerkeszteni, vagy megírni, hanem inkább egy kézikönyv jellegű munkát szeretett volna letenni az asztalra. Azt mondta, hogy mindazokat az exakt dolgokat, amiket a lakóházak tervezésekor egy tervezőnek figyelembe kell venni, azokat szerette volna leírni. Nem azokat, amelyek esetleg időről időre változnak, mint például a hatályos jogszabályok a lakóházak tervezésekor, mert az lehet, hogy egy év múlva megváltozik, egy tűzvédelmi szabály lehet, hogy 2 év múlva megváltozik, vagy egy OTÉK is, nem tudom, 5 évente meg szokott változni, hanem azokat a szabályokat, amelyek hát elég régóta regulák a mi szakmánkban, és amelyek talán úgy tűnik, hogy nem fognak 5 vagy 10 év múlva kimenni a divatból, hiszen az emberi test felépítéséből, szokásainkból, nappali hálószoba, fürdőszoba használatokból, stb. Ilyenekből fakadnak. Úgyhogy ebből azt következik, hogy annak, hogy ez 2004-es ez a könyv, tehát idestóval már 8 éves, még mindig bátran tudom ajánlani, mert a benne lévő részek szerintem már 85%-a még ma is abszolút aktuális, de lehet, hogy inkább a 90%-a abszolút aktuális. És pont azért, mert hogy van ez a tankönyv, és minden ilyen exakt tudnivaló ebben benne van, és azért világosan, közérthetően, még ha szárazon is, de benne van, ezért nekem megadatik az a lehetőség, hogy én ne a tankönyvről beszéljek. Mert a tankönyvet mindenki el tudja olvasni, a tankönyvet mindenki meg tudja érteni, és a szükséges részeket, nem minden természetesen, már nem olyan vastag ez a könyv, meg tudja belőle tanulni. És ebből fakadóan én inkább a saját személyes véleményemet szeretném elmondani a lakóházak tervezéséről, mindamellett, hogy lesznek az eladásokban exakt részek, lesznek olyan részek is, amik a tankönyvhez kapcsolódnak, hiszen nem várom el azt, hogy egyébként teljesen ismeretlen témát csak a tankönyvből kelljen megtanulatok. pont az a jó, hogyha az eladáson is van róla szó, élő szó, és egyébként meg utána olvashattok a tankönyvet, és a kettőből együtt lehet valami képet kialakítani. Ami a vizsgát illeti, hogy a tárgy vizsgával zárul, és a vizsga szóbeli, ami lehet, hogy az egyetemen különlegesség, főleg akkor, amikor tömegképzésről beszélünk, hiszen ti is 250-en vagytok, de én úgy vélem, hogy tervezésről nem lehet tesztel, vagy írásbeli kérdésekkel, hát mik a tudásotokat számon kérni, hanem csak egy szóbeli beszélgetés során. És azért vállaltuk, és nem csak én egyedül, mert a tanszék többi oktatója is részt vesz a szóbeli vizsgáztatás, hiszen egyedül nem tudni 250 emberrel foglalkozni, mert hogy elképzelhető, hogy valakinek bizonyos hiányosságai vannak tárgyi tudásban, nem tudja, hogy mennyi egy oldalfolyosónak a pontos szélessége, nem tudja, hogy mennyi, nem tudom én, a lépcsőnek a minimális belmagasság, a lépcső fölötti minimális belmagasság egy lakóháznál, de pont egy szóbelinél lehet ezeket a kérdéseket korrigálni, és hogyha valakinél azt látjuk, hogy a tárgy szeretete, a hozzáállása, a fogalmak megértése az világos és tiszta, akkor függetlenül attól, hogy esetleg bizonyos tárgyi tudásban téved, attól még jó jegyet fog kapni. Még persze, hogyha egy arctalan írásbeli vizsga lenne, akkor ezt nem tudnánk megítélni. Mindamellett a vizsga két részből áll, van egy minimál kérdéses tételsor, a legelén tényleg egy 10 perc körülbelül, ami egy olyan tételsor, amit szerintem egy általános iskolás is ki tud tölteni, vagy egy gimnazista már biztos. Tehát nem egyetemi, csak azért adjuk mégis föl, mert azt láttuk, hogy lakó kettőből, tehát a következő fél évből, aminek ugye ez a tárgy egy alapozó tárgya, csomó minden elleneken nem vagytok tisztában, tehát ilyeneket fogunk megkezdeni, hogy mekkora egy ágy, azért azt szerintem még most is tudjátok, függetlenül, hogy nem volt lakóeladás, vagy egy lépcsőszerkesztést hogy kell megcsinálni, azt szerintem nem csak lakóból, hanem népszerből is tanuljátok. Tehát ilyen nagyon egyszerű, exakt, ökölszabály dolgot. Én úgy láttam, hogy ezen általában a társaság 95%-a át szokott menni, de a lényeg az, hogy szeretnék látni, hogy legalább ezekkel az alapkérdésekkel nem kell majd a következő fél évben foglalkoznunk. És egyébként pedig, aki ezen átmegy, ezt a vizsgáztató tanárot rögtön kijavítja, akkor utána két kérdés lesz a vizsga. Az egyik a tankönyvhöz kapcsolódik, exakt tudnivalók, a másik pedig az eladáshoz kapcsolódik, ami inkább egy ilyen szabadabb, beszélgetősebb dolog, majdnem minden esetben egy-egy épületnek, amit én vetítek, elemzése. Ami az eladás témáját illeti, vagy tematikáját illeti, hát a lakóházaknak van három nagy csoportja, a családi házak csoport, az alacsony intenzív beépítések csoport, ezek a sorházak, átriumházak, illetve a többlakás házak csoportja, és ezeket a területeket vesszük végig az eladás során, illetve a fél év elején lenne kettő, vagy pontosabban másfél eladás a lakóházak alapelemeiről, a lakásról, tehát ezt a lakás részeiről tisztában legyetek, és a végén, az eladás sorozat végén pedig a rehabilitációról is szó fog esni, mert hogy ti, amikor végezni fogtok, akkor nagy valószínűséggel nem csak vadonatúj, zöldmezős beruházásokat fogtok kapni, hanem inkább, sőt sokkal inkább meglévő épületekkel kell majd foglalkoznatok. Ez nem csak a mostani recessziónak a következő, hogy egyébként is egyfajta tendencia a világban. Úgyhogy ennyi lenne röviden a fél év. Ami a fél évben elhangzottakat illeti, mind a fél évnek az ütemterve, mind a fél év követelmény rendszerét én föltettem a lakótanszék honlapjára, tehát ott el tudjátok élni a lakó.bme.hu-n, és minden egyes alkalom, amikor tartok egy eladást, akkor az eladásnak az anyaga, amit kivetítek nektek, azt is valamilyen kicsített formában, hogy ne legyen túl nagy, azt is föl fogom tenni a honlapra, tehát mindenki onnan le tudja tölteni, és újra meg tudja nézni azokat. Olyan logikusnak tűnt az, amit az elején mondtam, hogy lakóházzal kezdjük, a tervezési stúdiumokat utána közintézményekkel folytatjuk, majd ipari vagy munkahelyek építészetével zárjuk, mert hogy ugye a lakóházak állnak a legközelebb hozzánk, a lakóház egy olyan típusú házforma, amiről a legtöbbet tudunk, ahhoz nem kell különösebb építészeti alapismeret, hogy majdnem mindenki tudjon beszélni a lakóházról. lakást ismerik a legjobban, vagy ismeritek a legjobban. Tehát egyfelől nagyon logikus, hogy ezzel kezdjünk, úgy tűnhet, mint hogyha a lakóházak a kapcsolatban kellene a legtöbb plusz ismeretet átadnunk felétek. Részben így van, ez természetesen, mert valóban egy lakásról sokat többet tudtok beszélni, mint mondjuk egy könyvtárról, óvodáról, vagy éppen egy színházról, vagy kórházról, vagy éppen egy, nem tudom én, tejgyárról, vagy kenyérgyárról, mint amit, vagy lovardáról, mint amit a ipar félében fogtok tervezni. Másrészt annyiban azért nem igaz a dolog, hogy a lakóházak a lehető legkötöttebb tervezési metódust igénylő funkciók. Egy közintézménynél, ha elgondoljátok, és mondjuk terveztek majd egy közintézményt, akkor mondjuk azt, hogy egy előcsarnok, egy könyvtárnak 45 vagy 52 négyzetméter eléggé indiferens lesz. Persze az ember spórol a területekkel, de nincsen különös jelentősége a dolognak. Az, hogy a terek nagysága mekkora, ott is néhány 10 centi különösebb problémát nem jelent. Egy lakóháznál, egy lakóház esetében, vagy egy lakás esetében, egy fürdőszobánál, mondjuk, és egy pici lakásról, ha beszélünk, nem egy nagy elegáns családi házról, 5-10 centivel elméretezik a fürdőszobát, az lehet, hogy a használhatóságot veszélyezteti, sőt, lehet, hogy éppen egy 10 centitől függ az, hogy a fürdőszobában levő bútorok, beépített bútorok, mosógép, stb. Befér-e vagy sem, vagy a csempét rá tudjuk-e rakni a falra vagy sem, mert egyébként ha rárakjuk, már nem nagyon fér be. Egy lakóháznál egy konyha bebútorozása, nagyfokú precizitást és centiméterre való tervezést igényel, ami persze egy nagyfokú rutint is igényel. Amikor valakinek még nincs rutinja, akkor ez nehézséget jelent. Ezért vannak olyan építészképzőhelyek, egyetemek, ahol nem is lakóházzal kezdik a tervezési stúdiumot, hanem éppen egy pici közintézménnyel, mondjuk egy bölcsődével, vagy egy egyszerűbb közintézménnyel, hogy ne kelljen a hallgatókat ilyen, mondjuk nehéz feladat elé állítani. De valahogy nálunk itt a Műegyetemen évtizedek óta ez a gyakorlat, ezt tudomásul kell venni, és azért jelzem ezt előre, mert a következő fél évben nektek ezzel a kettősséggel kell mindig megküzdenetek, hogy egyrészt lesz egy nagyfokú igényetek a kreativitásra, hogy azt a fajta szemletet, amit térkomból, illetve most ebben a fél évben épp alapból megszereztek, és meg fogjátok szeretni, ezt tovább vigyétek a lakóra is, és utána pedig mi meg bunkosbottal közlekedünk köztetek, és mindenkinek a fejére jöttünk akkor, hogyha ez a kreatív dolog, ez a nagyon szép forma, vagy belső téri gondolat, amit még a lakóháznál érvényesíteni akartok, azt mondjuk nem tudjátok egyeztetni a nagyon szigorú funkcióval, a nagyon szigorú szerkezeti renddel, a szigorú anyagválasztása, és a többi, és a többi. Tehát, hogy van egy ilyen kettősség a dolognak, és ebből fakad mindig a ti nehézségetek is, és ebből fakad egyébként hozzáteszem a mi értékelésünk is. Nagyon sokszor vitázunk, illetve én örülök, amikor vitázunk itt a fél év végén a tervetekkel kapcsolatban, mert egy tankörvezető azt mondja, hogy XY milyen klasszul végigcsinálta a fél évet, és hogy baromi szép lett a terve. Én meg azt mondom, hogy de hát a konyhája használhatatlan, vagy a fürdőszobája használhatatlan, és akkor egymásnak esünk, hogy most akkor 5-ös kapjon, vagy 4-est, vagy akár még rosszabb jegyet. Mert persze sokszor van úgy, hogy én ráírom valamire a terve, hogy 1-es, a tankörvezető meg 5-ös javasol, és akkor a végén megegyezünk valamibe, általában a jobb jegybe. De hogy pont azért, hogy ezt elkerüljük, ezért már a fél év elején is, majd a következő fél évben is ezt külön jelezni fogom, hogy abból áll majd a nehézségetek, hogy ezt a kettőt összeegyeztessétek. Hoztam az elején két képet is. Az egyiket egy nem építész, legszebb nem is építészetről beszélek nektek, de mégse tehettem meg. Szóval egy Pascal nevű francia természettudós, gondolkodó, filozófusnak a néhány gondolatát, akit hát elsőbben a Pascalról ismertek, ugye fizikában majdnem mindenki érettségizett, gondolom, hogy a nyomásnak a mértékegységét az ő nevéből, a mértékegység az ő nevéből fakad, és alapvetően persze fizikus természettudós volt, de a élete vége felé nem is azt mondom, hogy fölhagyott ezekkel, mert matematikus is, hanem a gondolkodás a filozófia felé fordult. Amúgy meg is tért az élet vége felé, és tulajdonképpen a kereszténységről akart egy nagyon hosszú könyvet írni, de végül csak ilyen töredékek jelentek meg tőle a halála után néhány évvel. Ez az rövid idézet is ebből fakad. És azért vetítem nektek, egy kicsit kapcsolódva az előbb elmondottakhoz, hogy mi a legjobb szándékkal próbálunk beszélni bizonyos dolgokról, lakóházakról, én most az eladás sorozatban. A következő fél évben a 10 műteremvezető, a 20 külső konzulenset, a nagyon sokfajta szemlettel mindenki próbál beszélni arról az ízlésről, világlátásról, értékítéletéről, ami őt jellemzi. És valamiképpen persze a tanszéknek is a kívánalmairól. De ez ne jelentse azt, hogy az a fajta autonóm gondolkodásotok, amivel most rendelkeztek, mindenki rendelkezik, aki bekerült itt az egyetemre, azt föladjátok. Hogy az a fajta gondolkodás, amiről itt a Pascal beszél, és amire a végén azt írja, hogy ez ennyi az alapvető erkölcsi elvünk, ennek az önállóságát, független attól, hogy mi mit mondunk, azt tessék megőrizni. Mert ez egy olyan biztos talajt jelent majd a lábatok alatt, ami pontosan azokon a nehézségeken, amit itt az egyetemen majd, amivel szembe fogtok kerülni, sokszor elkeseredés azokon át tud lendíteni. Mert ha mindig pusztán csak az lesz az iránytű, hogy az épp aktuális tanszéknek vagy tanszéki kívánalmaknak megfeleljetek, jól vagy rosszul épp átmenjetek, vagy éppen jól, aki igényesebb, akkor ez a fajta biztos fundamentum elvész a lábatok alól. Úgyhogy ez a pici idézet, ami nem építészet, azért került ide. És került ide még valami, ami egy kicsit lazább, már egy Richard Brautigan nevű, hát kicsit őrült palinak a verse, aki egy ilyen, hát ha van igazán avantgárd író, költő, életművész, akkor ő az volt. Nagyon nehéz sorsú ember volt éppként gyerekkorától kezdve, és ebből fakadt talán az a végtelen szabadságvágya, ami őt egész életét jellemezte, és ami nekem tetszik, ez iskolai bizonyítvány, hogy kell kinézni. És hát ugye a ti indexetek, már persze nektek nincs indexetek, de úgy nézek, hogy van épszer, lakó, kivitel, nem tudom micsoda, matematika, ilyesmi. És ő meg így képzelt el a valakinek az indexét, vagy a bizonyítványát, és nekem ez azért jó példa, hogy mindig tudjátok azt, hogy bár az építészet baromi fontos, nekem legalábbis, nem tudom, én 25 éve gyakorlom az egyetemen kívül, és máig sem nagyon tudok másról beszélni, már a családom baromira unja. Tehát nagyon közel áll hozzám, de mégis tudnotok kell, hogy nem ez a legfontosabb, hogyha megint bármilyen kudarc éri titeket, például a mi tanszékünk részéről, akkor tudnotok kell, hogy nem ez a leglényegesebb, hanem arról, amiről a Brautigan beszél. És hát akkor a következő képek azok már inkább a tárgykörünkhöz kapcsolódnak. Képpárakat fogok majd vetíteni nektek, de most a legelső az nem egy képpár, hanem egy észak-olasz pici falu mellett egy Valkamonika nevű községben, hogy tulajdonképpen szünetet kéne tartani a Val és a Kamonika között, tehát a Kamonika völgyének a területén talált több ezer éves sziklarajzok az első kép, amit mutatok nektek. Azért, mert ezek a sziklarajzok azok, amik legalábbis én tudomásom szerint a legrégebbi lakóházaknak a képét mutatják. Körülbelül 8000 évvel ezelőtt, tehát 8000 időszámításon előtt, 6000 évvel ezelőtt az egy ott élő, egyébként magas kultúrájú törzs vagy népcsoport kezdte el a völgy szikláinak a falait telifirkálni különböző rajzokkal. Eddig, ha jól tudom, körülbelül 40 ezer rajzot hát mondjuk elemeztek és dokumentáltak, és még körülbelül 60 ezer az, ami hátra van. Tehát körülbelül 100 ezer rajzról van szó, amit az elődeink, több ezer évvel ezelőtt elődeink oda rajzoltak. Nem mindegyiket természetesen 8000 évvel ezelőtt van, amelyiket mondjuk akkor kezdték, de ezek a rajzok egyre finomodtak. És amiket persze, és az élet minden területét dokumentálták ők. És itt persze látszik az, hogy az ott egy eredeti rajz, ami tulajdonképpen egy fotó, és ezek pedig ilyen a fotókról átrajzolt, már mai korban átrajzolt sematikus ábrák. És persze ezek mind-mind lakóházakat ábrázolnak, ahogy beemelnek egy gerendát, ahogy csinálják a tetőt, ahogy ábrázolják a lépcsőt és a szarufákat a tetőnél, hogy megint csak hol javítják egy kétszintes háznak a belső födémét. És ami miatt érdekesek nekem ezek a rajzok, az az, hogy amikor először láttam őket, akkor arra voltam kíváncsi, hogy mi az oka annak, hogy egy ennyire profán dolgot, hogy kicserélek egy gerendát, vagy éppen az ereszt megjavítom, ezt valaki ábrázolja. Mert az, hogy elejtek egy vadat, annak volt egyfajta mitikus ereje, vagy bizonyos ember érzéseket ábrázolok, annak természetesen volt oka. De egy ennyire egyszerű dolgot, hogy egy lakóházat építünk, vagy javítunk, mi lehet az oka annak, hogy ezt az elődénk a falra karcolták. És nekem az a magyarázat erre, hogy számukra a háznak az építés, és ott alapvetően természetesen ebben az időben még csak lakóházakról beszélettünk, nem egy profán cselekedet volt, nem egy olyan típusú cselekedet, mint amikor mi tervezünk és építünk egy lakóházat. Mi amikor tervezünk, akkor anyagokban, pénzben, telekben, lejtésben, talajmechanikában, stb. Gondolkodunk. Ők pedig a háztervezés, a házépítést egy szakrális tettnek gondolták, egy olyan típusú cselekedetnek, ami valamiképpen megismétli mindig a világteremtésnek a folyamatát, csak nem makrokozmikus, hanem inkább mikrokozmikus szinten. Nem lehetett akárhová tervezni egy házat, egy háznak a megtervezése, vagy egy fölépítése, azt a törzs vallási vezetője által kijelölt helyen történhetett csak. Tehát egy nagyon fontos, szinte azt mondanám, megint csak világteremtő gesztus volt egy-egy épületnek a fölépítése. Ez a mai eszünkkel már szinte érthetetlen és felfoghatatlan, mert hogy mi amikor egy lakást eszünk, vagy házat építünk, akkor alapvetően lakni akarunk ott, melegedni akarunk, stb. Azt el is tudjuk adni egy olyan, nem tudom én, ha nem is olyan tárgy, mint mondjuk egy bútor, egy ház, persze az is sokkal közelebb áll hozzánk, hogyha mi építjük, de mégis egy sokkal profánabb szerepe van az életünkben, mint az elődeinkben. Majd fogok beszélni talán a harmadik vagy negyedik előadáson, talán inkább a negyedikem, hogy számomra ez a fajta profanizálódási folyamat, ami végigkísérli az egész építészet történetet, majd látni fogjátok, ez egyik legfontosabb folyamat, és nagyon sok olyan dolgot, ami a mi korunkra jellemző, a mai korra jellemzés, amelyik a mai építészetünk forrása is, ezzel a folyamattal szeretnék magyarázni. Ez megint egy olyan elem, amelyet azt kérném, hogy úgy kezeljétek, nem mint egyfajta kinyilatkoztatás, hogy ez igazság a lakóházakkal, vagy általában az építészettel kapcsolatban, hanem ez az én személyes álláspontom, és kritikával illessétek. Ha valamit elfogadtok belőle, akkor annak örülök, hogy ha valamit nem, akkor pedig az is elfogadható. Egy biztos, hogy az ilyen szubjektív betétek nem fognak a vizsgán szerepelni értelemszerűen, tehát nem erről kell majd nektek számot adnotok még az eladással kapcsolatos témákban sem. És itt a képpárok. Mindig két olyan épület lesz, vagy építmény lesz, amelyik az egyik egy régi, archaikus épület, a másik pedig a korunk építészetének egyik eleme. És már, mint látni fogjátok, vannak olyan képpárok, ahol bizonyos hasonlóság van, mint például itt is, ugye ez világos, meg van olyan, ahol kifejezetten az ellentétekről van szó. Ez a képpár alapvetően a formai, tömegbeli hasonlóságra utal. Ez a kis ruandai kunyhó, ami olyan, hogy ez a múlt 150-es éveiben készült maga a felvétel, de készültett volna 500 vagy 1000 évvel ezelőtt is, mert pont ugyanilyenneket építettek. Ugyanolyan kerek, henger alakú építmény, mint Mário Bottának, egy kortárs neves világhírű építésznek az egyik korai munkája, egy családi ház, amiről majd későbbi adásokon egy kicsit részletesebben is szó lesz. Tehát úgy tűnik, mintha nem változott volna semmi, mert hogy kerek, hengeres épületeket is lehet tervezni és építeni. Ami a nagy különbség az az, hogy miért ilyen kerek és hengeres az építmény egy ősi, meg egy mai épület típusnál. Az ősinél alapvetően azért, mert az a terület, ahol ezek az emberek építkeztek, Afrika középső részén, ott ilyen típusú építőanyag van, mint amiből látjátok, fölépül a ház, és talán ott a képnek a legszélén félig már látható, hogy be van tapasztva egy elkészült ház, és maradt egy zsúfedés. És lehet látni, hogy a háznak a méretét alapvetően azt határozza meg, hogy mekkorák azok a gerendák, amiket keresztbe rá tudnak rakni, mekkorák azok a gerendák, amiből esetleg egy födémet, vagy éppen az ideglenes szerkezetet meg tudják csinálni, és mekkorák azok a fonatok, amiből ennek a háznak a kerletét hát el tudják készíteni. És amikor ez kész volt, akkor ezt sárral betapasztották, lemeszelték, már mai időben már lemeszelték, és zsúfedőt tettek rá. De az is világos, hogy a Mário Botton nem ezért csinált ilyen henger alakú házat, és nem azért akkora ennek a háznak az átmérője, mert hogy technikailag csak ekkora építhető, hiszen a mai technikai felkészültségünkkel lényegesen nagyobb, óriási henger alakú házak is építhetőek lesznek. Hanem azért ilyen henger alakú ház, megint csak egy picit előre szaladva, mert egy nagyon heterogén építészetek, nagyon heterogén környezetben tervezte az építész ezt a házat, és úgy gondolta, hogy egy ilyen alapgeometrikus formából való kiindulás azt a fajta heterogénitást, azt a fajta káoszt, kaotikus jelleget, amit az épített környezet egyébként mutatott, nem növeli tovább, sőt, épp egy ilyen hengeres ház a nyugodtságával egyfajta origót tud képezni itt. És ez volt az oka annak, hogy egy ilyen hengeres épületet tervezett. De ha tovább haladunk, láttok megint szintén afrikai kis kunyhókat, és a 20. század egyik legnagyobb építészek, Le Corbusiernek egy villáját. Itt inkább az ellentét az, ami rögtön látszik. Egyrészt érdemes megnézni a kunyhókat, az alaprajzukat, egy csádi kunyhónak a körő alaprajzát, teljesen hasonló, mint a ruandai kunyhónak az alaprajza, ahol még nem volt differenciáltság a lakás alaprajzában, pusztán csak egy tér volt, ahova be tudtak az emberek menni, és ebből fakadóan az esőtől, széltől és persze a vadállatoktól valamennyire védettek voltak. És ez a fajta kerek alaprajz váltott egy idő után át négyzetes, vagy éppen jelenségben téglap alaprajzá, amely téglap alaprajz már lehetőséget adott arra, hogy egyfajta differenciáltsága is legyen az alaprajznak. Volt elkülönített hálótér, és elkülönített nappali tér is. Egy pillanatra érdemes megállni egyébként ezeknél a kunyhóknál, mert ugye a népítészetről beszélünk, vagy építőművészetről egy picit fennköltebben, de természetesen joggal merül fel a kérdés, hogy egyáltalán ezek a kunyhók, ezek az építészet részeie, vagy az építőművészet részeie. És igazából erre talán nem is lehet építészeti választ adni, hanem ez inkább gondolat vagy filozófiai kérdés. Nem csak mi építészek foglalkoztunk ezzel, hanem a filozófusok is, akire én most gondolok, például a német klasszikus filozófusok, akik az esztétikát először emelték be a filozófiai gondolkodásba, vagy viszonylag részletesen foglalkoztak vele, inkább azért így mondanám, akik azt mondták, és én ezt teljesen elfogadom, azért idézem őket, hogy ezek a kezdetleges kunyhók még nem részei az építőművészetnek, mert ezek csak egy nagyon primer igényt elégítenek ki, azt az igényt, amiről az előbb beszéltem. És az építészetről csak abtól az időtől kezdve lehet beszélni, amikor az ember az épített környezetével, a természetet, a már meglévő emberi szellem értékének megfelelően alakítja át. Tehát magyarul építészetről, vagy építőművészetről igazából akkor tudunk csak beszélni, amikor már megjelent és kézzel foghatóvá vált az emberi szellem, mert akkor már nem csak azokat a primer igényeket elégítjük ki, hogy ne ázzon a lakásunk be, vagy igényeket is próbálunk az építészettel kielégíteni. Ebből fakad az, hogy az építészet is természetesen a művészeteknek az egyik ága. Ha elolvassátok Pevsnernek az Európai Építészet Története című könyvét, ezt az építőr tanszék javasolni is fogja majd, ez egyébként a 20. század elején jelent meg, akkor lehet látni azt, hogy a Pevsner, aki egy teljességre törekedett az Európai Építészet ismertetését illetően, nem az ilyen egyszerű, akár az Európában is persze fölelhető építményekkel kezdi a tárgyalásom. A legelső mondatai, jól emlékszem, a görög templomokról szólnak. Ez azt jelenti, hogy ő is úgy véli, hogy a görög templomok, vagy a görög építészet az, Európában persze, amelyikre azt lehet mondani először, hogy már egy kiteljesedett az emberi szellem értékének megfelelő hát mondjuk építményeket hozott létre. De ami miatt itt szerepel a Corbusier villa, lehet látni azt, hogy ezeknek a házaknak, a régi házaknak azért van magas teteje, hogy az eső lecsorogjon róla, megint csak teljesen természetesen. Az a Savoy villa, ami a másik éppen szerepel, az Franciaországba készült, ahol szintén esik az eső, és sokkal kérdezhetjük meg magunktól, hogy akkor miért nem tervezett az építész olyan tetőt, amiről lecsorog a víz, miért csinált lapos tetőt. És persze könnyű nekünk már a választ megadni, hiszen azt mondjuk, hogy hát azért, mert hogy abban az időben már bőven tudtak olyan szigetelanyagokat gyártani, mármint az ipar, nem építészek, amit föl tudtunk használni, és tökéletesen le tudtuk szigetelni a tetőt, a lapos tetőt, mert hogy már ezt a technológiát uraltuk, és nem volt szükségünk egy hagyományos tetőnek az építésére. Azért fontos momentum, mert mindig azt fogjuk tanítani nektek, hogy az építészetnek a kultúrából kell kiindulnia, már csak azért is, mert az építészet is a kultúra része. Azért tanultok éptörtöt, meg azért vannak előadások is a terezés mellett, hogy azokat a szellemi folyamatokat megismerjétek, amik esetleg támpontot adhatnak számotokra egy-egy háznak a megterezésénél. Tehát az, hogy milyen kulturális közegnek a része az új épület, azért nagyon fontos. És természetesen az is nagyon fontos, hogy milyen helyen épül föl az a ház. Építész nem tervezhet úgy épületet, hogy ne ismerni azt a helyet, azt a közeget, amiben ő tervez. Fentkölten ezt úgy szoktuk írni, hogy a hely szelleme, vagy a génius loci, ezerszer fogjátok majd még hallani. De egyébként valóban fontos, tehát nem közhely a dolog. És ezekből kell kiindulnunk akkor, amikor egy házat megtervezünk. De ez a ház, meg persze ez csak egy mintapélda arra jó példa, hogy van egy újabb elem is, ami számunkra fontos, hogy amit használunk, és ez pedig a kultúrától, a hely szellemétől teljesen független technológia. Mindig ki vagyunk éhezve építészek, bármilyen korban is élünk arra, hogy az adott kor technológiája milyen újdonságokat hoz. Világosan, amikor a rómaiak felfedezték a boltívnek a technológiáját, akkor rengeteg épületbe elkezdték ezt alkalmazni. Világos akkor, amikor a gótikus építészetben felfedezték a támpilléreknek a statikai jelentőségét, és ezáltal egy nagyon nyitott és filigrán házakat, templomokat tudtak terezni, akkor abban a pillanatban átálltak erre, pedig egy románkori templom is valószínűleg a célnak tökéletesen megfelelt volna. És ha a mai kort említjük, akkor abban a pillanatban, amikor megjelent a vasbeton, vagy abban a pillanatban, amikor megjelentek az acélszerkezetek, vagy akár a speciális üvegszerkezetek, mint technológia elem, abban a pillanatban az építészek, a kor építésze rögtön használni kezdte ezt, mert nagyon izgatta az építészeket az, hogy izgatja még maig is azok az új anyagbeli, technológiabeli újdonságok, amelyek az adott kort jellemzik. Tehát magyarul a nagy fennkölt, és ezt most nem is tettem idézőjelbe, tartalmak mellett, mint kultúra, hely, szelleme, stb. Van egy olyan elem is a technológia, amit kínálnak nekünk, amelyek az építészetünk része is, és amelyeket valamilyen módon mindig egyeztetnünk kell a kultúrával és a helyjel. Megint formai azonosság, észak-afrikai lakóházak, lehet látni a kis belső udvaros épületeket, az egyetlen vagy maximum kettő darab bejárattal, a nagyon védett pici belső udvarokkal, és lehet látni egy ma neves spanyol építésznek egy átriumházát, csak az átrium udvart mutatja a kép. Megint csak formailag ugyanaz a helyzet, de mégis nagyon különböző a miért. A régi épületeknél természetesen a belső udvarnak a védelme, az, hogy az itt lakók a lehető legteljesebb védelmet élvezik, most már nem a vadállatok, de alapvetően a többi emberrel szembe, hogy a belső udvarnak legyen egy árnyékos, viszonylag kellemesebb klímája volt a fő cél, míg a modern átriumházak esetében ez a fajta védelmi funkció már megszűnt, hiszen van rendőrség, katonaság, jogállamban élünk, elvileg nem támadjuk meg egymást, hogy nem nagyon, tehát a védelem az nem annyira fontos, és egy átriumháznak is vannak kifelé, környezete felé nyíló ablakai, de a befelé fordulás, az introvertáltság, a saját abszolút intim területnek a birtoklása egy olyan elem, ami az átriumházaknak a létét még ma is abszolút indokolja. És természetesen, ami megmaradt, főleg a mediterrán vidékeken, az a napfénytől való védelem. De mint majd látni fogjátok az alacsony intenzív beépítéseknél, ez a fajta átriumházas modell nem csak Európa déli részének, persze még délebben terjedt el, éppen a skandináv államokban, vagy éppen a Benelux államokban volt, hát elég elterjedt. Vagy egy egyiptomi lakóházaknak a példája, ahol több háztípust is láttuk, egy módos embernek az épületét, ahol alapvetően csak az alaprajzot érdemes nézni, ahol szinte olyan oszlopcsarnokon keresztül megyünk be a házba, mint hogyha egy egyiptomi templomról lenne szó, és ott az épület közepén vannak benne azok a helységek, férfinak a szobája, nőnek a szobája, cselédszék szobája, egyébként fürdőszobák és raktárhelységek, meg átriumhelységek, amelyik hát egy módos embert jellemezték, és érdemes megnézni az egyszerűbb embereknek a sorolt jellegű, pici utcáról nyíló, sorházszerű elemét, amit majd megint lesz két eladás alacsony intenzív beépítéseknél, aminek egyik jó mai példája az Álvaro Siza neves portugál építész, gondolom az ő nevével is rengetegszer fogtok találkozni, legalábbis bízom benne, mert a korunk egyik legjobb építésze, egy evorai sorházas telep, aminél már nem arról van szó, hogy az egyszerű és legalacsonyabb társadalmi sorban élő emberek lakását kell megteremteni, hanem éppen azért tervezett ilyen sorházszerű beépítés, hogy a családi házaknak az előnyét, a kertkapcsolatát, azzal a pici a sorház mögötti telekkel meg tudja teremteni egy persze lényegesen kedvezőbb pénzügyi feltételekkel. És egy herkulánumi példa, a vörös oszlopos ház, amiről szintén éptörből gondolom majd lesz szó, ahol nagyon szépen az eredeti színekkel őrződtek meg az épületek, mert a forró láva öntötte el ezt a vidéket, nem is a hamu, és amikor kiásták őket, akkor eredeti pompáikban lehetett látni, és egy 1980-as években épült posztmodern épületnek a kettősségét mutatja ez a két kép. Lehet látni, hogy a színek, a formáknak a kapcsolata nagyon erős, és ez a posztmodern ház pont arra példa, bár építészetünknek éppen nem különösebben jelentős, bár egy-két könyvben benne van, hogy a letisztult modernizmus után, ami a 20. század első felét jellemezte, a tiszta, fehér kubusok után egy elementáris vágy élt az építészekben, és persze nem csak az építészekben, a használókban is, az építészetet használókban is, az iránt, hogy az építészet korábbi formanyelve, azok a modernizmus által kidobott és elvetett formanyelve, díszítések, színek, sokrétűség, stb. Erről már megint lesz szó, visszatérjen. És ez a ház arra példa, hogy hogyan lehet ezeket a régi formákat, színeket, építészeti eszközöket mai formában, mai formanyelvvel, 20. század végi eszköztárral valamiképpen visszahozni. Csak zárójelben tényleg a sorsnak a nem is fintora, hanem inkább azt mondom törvényszerűsége az, hogy ez a fajta pusztán formai utánérzés, amely a posztmodern kornak egy nagyon erős jellemzője volt, talán csak 10-15 évet élt meg, tehát míg a korábbi korok szemléletmódja, világlátása, ha úgy tetszik, korszelleme sok esetben több száz évet hidalt át, vagy ívelt át, addig a mai kor szemlélete meg a legtöbb esetben 5-10-15 évet él meg. Én arra emlékszem, hogy amikor én végeztem az egyetemen 84-ben, akkor volt ennek a posztmodern kornak egy, hát hogy mondjam, virágzása. Tehát mi a posztmodern bűvéletében éltünk, óriási ellentétben a tanárainkkal, akik a modernizmus tanították nekünk, és posztmodern házakat terveztünk nekik, amiket ők áthúztak, és C-minősítésre, az a legrosszabb minősítés, adtak általában vissza. De ennek én a diplomatterületet ilyen posztmodern stílusban terveztem meg, nem akarom a véleményeket elmondani róla. De a lényeg az, hogy 5 év múlva, amikor elővettem a diplomatterületet, mert kezembe akadt, akkor megrökönyödtem, hogy úristen, ezt én rajzoltam le, mert hogy annyira megváltott már a szemletünk, világlátásunk, hogy ezt a fajta gondolkodást, amit ez a fölfokozott régi formák iránti vágy hozott, ez teljesen eltűnt, és éreztük azt, hogy ez egy nagyon hamis dolog volt. Megint csak azért mondom ezt el nektek, nem pusztán csak a sztori véget, hogy nagyon erős kritikával éljetek minden iránt, amit itt kaptok, mert hogy egyáltalán biztos, hogy az a szemléletmód, amiről most beszélünk, az egy pár év múlva hiteles lesz. De az, amit ti átgondoltok, és a saját világlátásotokkal egyeztetitek, és összhangba hoztok, azt szerintem egy sokkal hitelesebb végeredményt, és akár egy hosszabb távú végeredményt is tud hozni. És persze megint egy formai kapcsolat. Eszkimóknak a házai különböző helyeken, pici formai különbséggel, négyzetes alaprajz, vagy éppen kerek, vagy sokszögű alaprajz, és Makoesznek a visegrádi kempingének egy ilyen egyszerű, ilyen esőbe álló része. Nem annyira egyszerűek egyébként ezek a szibériai, vagy éppen bármilyen más eszkimó házak, mint amennyire látszanak, mert ez egy olyan népcsoport, aminek nincsen más épülete, csak ezek a jurták. Magyarul nálunk nincsen differenciálás a tekintetben, hogy vannak lakóházaik, közintézményeik, templomaik, és a többi, hanem csak ezek vannak, hiszen vándorló népek elbontják, átépítik, újjáépítik ezeket az épületeket. Magyarul ez azt jelenti, hogy ezeknek az épületeknek kell minden olyan funkciót tudni, amit egyébként nálunk a differenciált épületek teremtenek meg. Arra gondolok konkrét, hogyha megnézitek például a legfőső alaszkai eszkimók téli szállását, akkor látjátok, hogy van egy bejárata ennek a téli szállásnak alulról, és van egy bejárata fölülről is. És persze joggal merül fel a kérdés, hogy egy ilyen pici építménynek miért kell kettő darab bejárat. Hát azért, mert ez a pici építmény nem csak lakóházként szolgált, hanem egyúttal egy szakrális építmény is volt, és azokat a fajta ritusokat, amiket az eszkimók is ugyanúgy üztek, mint bármik más, nem tudom én, nem ilyen fölső fagyvidéken élő nép, azokat ezek a alsó meg fölső bejárat tudta számukra nyújtani. A fölső luk volt kapcsolat természetesen, az ne legyen egyfajta védelem a vadállatoktól, hanem már más a primer igényektől elrugaszkodott az emberi szellemnek megfelelő igényeket is próbálunk az építészettel kielégíteni. Ebből fakad az, hogy az építészek között arra is tökéletesen megfő volt ez a ház. A férfiak mehettek be fölülről, a nők meg a gyerekek mehettek be a házba alulról. Ez természetesen a mai korban azért már nincsen meg. És természetesen a Makovec háznak a formája, vagy az ő egész életműve, talán most már azért mindenki által ismert, meg előtérbe került most, hogy talán már 2 hónapja meghalt körülbelül, hogy a formavilága sem pusztán azért ilyen kerek, mert hogy ő ezt szerette, hanem azért, mert az ő személyes gondolkodásmódja, világlátása éppen a különböző kultúráknak az egyes etapjához való kapcsolatából fakadt az, hogy ilyen alapvetően a magyarság ősi építményeihez hasonló épületeket emelt. És egy másik kép, amiről talán úgy tűnik, mintha lenne valami hasonlóság a négyzetesség miatt, vagy a derékszögű jelleg miatt, de mégis óriási a különbség a két ház között. Az egyik egy mongol sámánház, amivel az épület maga csak az a felső téglapulak a sarkán egy pici bástyával, az a pici rész. Ez a nagy, ez tulajdonképpen egy nagy udvar a 6-os számú totemoszlopal a közepén. Ez egy körülkerített terület, amit tulajdonképpen a törzsnek, ennek éppen a mongol törzsnek a törzsi gyülekező helye volt, egyfajta szakrális hely, megint csak a ritusoknak a szintere, de maga az épület is, szinte az összes számú funkció, 6-os, 7-es, stb. Mind-mind gyülekező tér, közösségi tér, szakrális tér volt. Egyedül az 5-ös számú helység, ott középen az a pici volt hálószoba, tehát kvázi egy profán lakóház funkció, mert az összes többi megint csak szakrális célokat szolgált, totemoszlopnak a helye, oltárnak a helye, és a többi, és a többi. Lehet megint csak ez a ház is azt mutatja, hogy minél inkább visszamegyünk az időben, annál inkább egyben volt a profán és szakrális szemléletmód. Ha körülbelül ebben az időben, amikor ezek a házak épültek, visszamennénk, akkor ez a kettősség már nem is volt értelmezhető, mert csak egyfajta szakrális látásmód vált uralkodóvá, és talán a 19. század közepére szakadt szét ez a kétfajta gondolkodásmód olyan mértékben, hogy ezt nagyon külön-külön is lehet éppenséggel kezelni. A másik, a Péter Eisenman ház, a Miller ház, az pedig egy nagyon erősen 20. század végét, talán azt lehet mondani, hogy a 21. század elejei gondolkodásmód, az úgynevezett dekonstruktivizmusnak, mint egyfajta stílusnak, mint egy izmusnak a pontos manifestuma. Az Eisenman azt mondta, és a dekonstruktivizmusnak ez a lényege, ahogy a szóból is fakad, hogy vizsgáljuk meg az építészet történet által kínált szerkezeteket, most nem épszerkre gondolok, hanem konstrukciókat, szedjük ezeket darabokra szét, vizsgáljuk meg ezeknek a külön-külön a jelentését, majd pedig a saját világlátásunk szerint, a saját szemléletmódunk szerint, a saját, most aztán nyugodtan mondhatom, ideológiánk szerint rakjuk őket össze. És ebből a fajta összerakásból adódik egy teljesen másfajta dekonstruált világ, ami ugye a múlt század, mondjuk 70-es, 80-as éveiben indult, de még ma is egy viszonylag jelentős gondolkodásmód az építészetben, persze azért nem olyan általános meg ritka. Ennél a lakóháznál például ez a fajta gondolkodás, de egy nagyon bonyolult matematikai képlet szerint kialakított homlokzatot eredményezett, és mint ahogy látjátok, a ház alsó meg a felső szintje 45 fokkal el van fordítva egymástól, amely egy formai ötlet is lehetne éppenséggel, de ez még ezt mondom, ebből a bonyolult matematikából következik, de olyan szerkezeti konzekvenciái vannak, hogy az elfordított felső tömegnek tömeget tartó oszlopok, azok az alsó szinten levő funkciókat nagyon erősen zavarják, bár én mondom, hogy zavarják, az egyzem azt mondta, hogy ez nem egy zavaró dolog, mint például arra gondolok, hogy egy nem túl nagy hálószobában egy oszlop például a hálószobának majdnem a közepén jön le. Ha ilyet fogtok tervezni a következő fél évben, a konzulens azt mondja, hogy ilyet nem lehet tervezni, és ezzel teljesen egyet fog érteni, hiszen a hálószoba bútorozását erőteljesen zavarja a dolog. De az Eisenman nem érdekelte ez, ő azt mondta, hogy egy háznak nem a funkció a legfontosabb eleme, hanem az a legfontosabb eleme, hogy annak az ideológiának, amit ő képvisel személy szerint ő, annak ez a ház megfeleljen. Ő egyébként nem is Miller háznak hívja ezt a házat, hanem azt, ha jól emlékszem, harmadik számú lakóháznak. Egytől nem tudom, hányig szokta számokkal jellemezni a lakóházat, és ezzel pusztán csak azt jelzi önmagának is, meg a világnak is, hogy az egyes számú lakóházat tereszte legkorábban, a hatos számot a legkésőbben, és ebből ugye azt következik, hogy egy utat járt ő be, megint csak a saját szellemi útját járta be, a saját szellemi útjának a különböző stációi ezek a lakóházak. Magyarul, mint hogyha nem is lenne fontos az, hogy ezt kinek tervezzük, mennyire tervezzük, hova tervezzük, és a többi, milyen a környezete. Pusztán csak arról van szó, hogy a saját világlátásunknak, individuumunknak, a saját ideológiánknak, most az ideológiát tényleg egy picit pejoratív értem, feleljen meg az épület. És megint nem ítélkezni akarok az Eisenman fölött, ez a ti dolgotok, hogy ezt ti megítéltek vagy sem, csak azt akarom mondani, hogy az a fajta gondolkodás, hogy a lakóház a világ része, és hogy egy lakóháznak az építése, a világ teremtésének egyfajta mikrokozmikus megismétlése, és ebből fakadan ez a kettő egy, és ebből fakad az ember, ahogy élt a világban, ez nagyon erősen érezte, ahhoz képest egy űrletesen nagy váltása az itt a 20. század végén, amikor már nem közösségről beszélünk, hanem egy ember, egyetlen egy embernek a világlátásról, ideológiáról beszélünk. Még ezt mondom, nem általános a dekonstruktivista szemléletmód, de az a fajta szemléletmód, hogy minden egyes építésznek saját szemlélete, saját ideológiája van, akár a szakmánkkal kapcsolatban és az építészettel kapcsolatban is, az nagyon is jellemző a korunkra, és talán ebből is fakad az a fajta, a szépen akarom mondani, sokszínűség, ha kicsit durvában akarom mondani, akkor káosz és kakofónia, ami körbevesz minket. És talán az utolsó előtti kép, távol-kelet, egy tibeti lakóház metszete, és egy mai, talán a leghíresebb japán építész Tadaondónak az egyik lakóháza. A metszeten látjátok azt, hogy egy hagyományos, megint csak a világban nagyon szeresen illeszkedő épület hogyan rétegződik. Az alsó, magasabb elmagasságú, még nyitott rész, az nem is az embereknek, hanem az állatoknak a színtere, ott vannak védve az állatok fedetten. A következő szint, ottól ülnek a padlón az emberek, na az a hagyományos lakásnak tulajdonképpen a terepei szintere. A következő két szint pedig már megint inkább az éggel, átítettem, az éggel van kapcsolatban. A harmadik szinten, aminek még van egy fedett és nyitott része ott a lépcsővel, az már egy oltárt jelez, itt a fal mellett látjátok, ott ül egy pici kis Buddha szobor, és azt tulajdonképpen a háznak a szent szakrális része, és ha fölmegyünk a legtetére, amely teljesen nyitott rész, ott pedig áll egy totemoszlop. Megint csak arra szeretnék utalni, hogy mennyire egységben volt a profán és a szakrális jelleg egy-egy régi lakóház esetében. És egy új lakóháznál, a Tado Andónál meg nem azt érezzük, talán, mint az Eisenmannnál, hogy egy ideológiának akart megfelelni, inkább azt, és talán az Andónak is ez ott a célja, hogy azok a fajta modern anyagok, modern gondolkodásmód, vagy mai a korból fakadó gondolkodásmódot hogyan lehet egyeztetni azzal a nagyon erős kulturális hagyománnyal, ami persze most a tibeti ázat mutattam, de a japán kultúra is nagyon erősen jellemző volt. És lehet látni, hogy a fények, ennek a nappalinak a megvilágítása, a résnyire kinyitott falfödém csatlakozás egy milyen erős atmoszférát teremt. Szinte azt mondhatnám majdnem nem egy olyan profán atmoszférát, ami egyébként egy lakóházat jellemez, és egy nagyon jó példa arra a törekvés, ami alapvetően persze a japánokat nagyon erősen jellemzi, hogy azt a fajta tradíciót, ami az ő kultúrájuknak az alapja, azt hogyan tudják fölmutatni és egyesíteni a modern építészet eszköztárával. És utolsó kép egy indián falu Santa Féből, és persze a Habitat 67, aminek megint a formai kapcsolata olyan világos, egyértelmű, de mégis nagyon erősen különbözik a kettő. Az indián Pueblo falu szintén ilyen pici kis halmazszerű elemekből áll össze, mint a 1967-ben fölépített a kanadai világkiáltásra, montreali világkiáltásra fölépített lakótorony, vagy három ilyen lakótorony épült föl egymás mellett. De teljesen más okok miatt ilyen az egyik, meg olyan a másik. Ennek a régi Pueblo indián falunak a lényege az volt, hogy az emberek a legtöbb esetben nem is egy oldalsó bejáraton közelítették meg a lakásaikat, ez már egy modernebb, most idézőben modernebb verzió, a régi verziókon, régi ilyen falusi verziókon ezek a falak teljesen tömörek voltak, hanem csak a tetőről, a legtetéről lehetett bemenni. És megint csak a védelem miatt világos, hogy sokan lehetett betörni, valamit elvenni, ellopni egy családtól, hogyha csak a tetőn van egy bejárat, de már egy modernebb faluban azért természetesen ablakokkal, meg ajtókkal is rendelkezik rendelkeznek az egyes tömbök. És amúgy pedig ezek a tömbök a legtöbb esetben, vagy sok esetben, főleg Új-Mexikóban egy nagyobb udvart zártak körül, és a nagyobb udvarban voltak a nagyobb állatok, igavonó állatok, szarasonák, sertések, stb. Lovak, amik a közösség számára a legértékesebbek voltak. Az apró jószág pedig a legtöbb esetben a lapos tetőkön kapott helyet, és lapos tetők között pedig létrával lehetett közlekedni, és úgy lehetett bemenni a lakóházakba. A Habitat 67 épülete pedig egy teljesen más alapállásból ilyen, amilyen. Itt a tervezőnek az volt a szándéka, hogy egyébként épp műemlékké nyilvánították talán két évvel ezelőtt, még az építész jelenlétében, mert amikor a Szabdi tervezte ezt a házat, vagy az ötletét, hát még először papírra vetette, akkor még egyetemista volt, ugye 60-as évek elején, aztán amikor a világkiállításra, hát gondolom, amit Terpezot írta ki, akkor ő nyerte meg ezzel az ötlettel. Az ott az alapvető gondolat, hogy hogyan lehet egy többlakás házban is ugyanazokat a minőségi jellemzőket megalkotni, amit egyébként egy családi házban szeretünk, hogy tudnék, mindenkinek van valami kertkapcsolata, és mindenkinek van egyfajta intimitása. És ezért ez a 365 kubusból álló, talán kb. 185 lakást tartalmazó épületegyüttes olyan, hogy mindenkinek van egy saját egy vagy két kubus, attól függően, hogy egyszintes vagy kétszintes a lakás, mindenkinek van egy saját önálló kert része az alattelő kubusnak, értem szóval a lapos tető felszínén, és vannak különböző szinteken lévő gyalogos utcák, amiről meg lehet közelíteni ezeket a lakásokat, mert hogy el is akarta emelni a tervező a már abban 60-as évek végén erős forgalommal bíró utcáktól ezeket a lakóházakat. Tehát azt mondta, hogy szeretett volna egy ilyen nagyon intenzív beépítésnél is mindazokat az előnyöket visszahozni, amit egyébként egy családjázas beépítésnél hát mi meg tudunk magától értetődően teremteni. Amúgy azt szerette volna, hogyha ez a fajta beépítési mód, ez a halmaszázas beépítési mód elterjedés, mert úgy gondolta, hogy ez egy jó példa arra, hogy hogyan lehet tömegesen lakást építeni ilyen előnyös feltételekkel, de talán pont a drágasága miatt ez nem terjedt el. Akkor, amikor ez épült, szinte azt mondom, hogy szociális lakásonként értékesítették, ma meg már most nem csak a műemlék jelleg miatt nagyon drága lakásokat árulnak benne. Nem szerettem volna éptört előadást tartani nektek, az éptörtre úgyis van egy teljesen külön tanszék szerencsére. Pusztán csak azt szerettem volna nektek a mai bevezető előadással jelezni, hogy akkor, amikor ti tervezni fogtok, akár most már épp alapnál egy egyszerűbb házakat, akár pedig a következő fél évben már lakónál egy lakóházat, akkor ennek a folyamatnak, amit itt láttatok, lesztek a részesei. És ez nagyon fontos, hogy nem csak a megvalósult terveitek ennek a folyamatnak a része, hanem megvalósult házak, hanem éppenség a tervek is ennek a folyamatnak valamiképpen a része. De az építészet történetről még szeretnék egy mondatot mondani. Én nagyon jónak talán, vagy azt mondom, hogy megfelelő a műegyetemi építészképzésnek a struktúrája. Egyetlen egy pontban szoktam vitatkozni, talán, vagy hát többe, de mondjuk egy pontban szoktam nem erősen, talán picit gyengén vitatkozni az éptör tanszékkel, és ez pedig az, hogy az éptör tanszék egyébként teljesen logikusan, kronológikus rendben tanítja nektek az éptörtöt, tehát magyarul elkezdi a legősibb építményeknél, és körülbelül a harmad év másik felére jut el a 20. század építészetéig. És szépen egymás épül a dolog, és egy nagyon logikus felépítése van az egésznek. Az az ellentmondás ebben, hogy ti, amikor terveznetek kell már a következő fél évben egy lakóházat, majd pedig egy közintézményt, majd pedig egy munkahelyekre szóló épületet, akkor nektek olyan forrásokat kell keresnetek, mert hogy mindnyájunk számára ezek a források, amely források alapvetően a 20. század építészetében lelhetőek fel. Világos, hogy persze egy gótikus ház is lehet átvitt értelemben forrás, vagy egy reneszánsz palotnák a homlokzatképzése, a geometrikus gondolkodásmód lehet egy forrás, de ez egy nagyon erős is közötték fél évre. Akkor azt mondják, hogy a fene egye meg, hogy ezt nem tudtam korábban, hát sokkal klasszabb házat tudtam a lakóból közéből stb. Tervezni, mert ugye azzal párhuzamosan gótika ment, és azért, hogyha egy gótikus házat terveztek majd lakóból, azért az elég ciki lesz. De megértem az éptör tanszéket is, aki azt mondja, hogy azért nem, ő is érti, hogy miért mondom ezt, azért nem, mert hogy a 20. század építészetét nem lehet kirakadva, a gyökereitől elszakítva értelmezni, csak úgy lehet, hogy egymással épül szép a dolog, úgyhogy itt állunk a vitában. És azért hoztam be azért ezt a könyvet is nektek, amit biztos sokan emlegetnek, a Kenneth Framtonnak a Modern Építészet Kritikai Története című munkáját, ami két formában is megjelent magyarul, egy fekete könyv, egy ilyen kemény fedőlű, kicsit vékonyabb, mint ez a szörnyű vastag, ami az első kiadása volt, és aztán utána Framton ezt átdolgozta, kibővítette, és néhány évvel ezelőtt megjelent a második kiadása is, amely pont a 20. század építészetét, vagy építészet történetének az elemzését tűzi ki célul, és arra jó példa nekem, hogy lehet a 20. századról is önmagával beszélni, bár pont az előszóban írja azt, hogy azért az nem működik, hogy 1900-tól kezdje a tárgyalást, vissza kell menni egy olyan 100-150 évet ahhoz, hogy legalább azokat a legfontosabb gyökereket, összetevőket, ami ehhez szükséges, azt föl tudja mutatni. És utolsó kép, egy kocsis idézet, amit ígértem az elején, a tanszék szemléletéről. Furcsa, hogy egy talán 1930-as vagy 40-es években hát mondott vagy leírt idézetet vetitek én most a 21. század elején, mert hogy azért nagyon kevés olyan idézet van, jó persze vannak matematikai idézetek, vagy filozófiai idézetek, amik érvényesek, hogy ez miért nem poros, vagy miért nem elavult már, de én nem csak tiszteletből vetítem ezt, mert hogy tényleg egy nagy előd meg is érdemli ezt, hanem azért, mert én úgy gondolom, hogy mi ma is fontos ez. Most is ez jellemzi a tanszékünket, hogy a tanszék egyes oktatóinak minden külön-külön van saját építészeti hitvallása, saját építészeti eszközrendszere, de talán a tanszéknek nincs egy olyan egységes felfogása, amit feltétlenül rátok akarunk kényszeríteni. Úgy tűnhet, mintha ez egy nagyon jó dolog lenne, mert hogy vannak esetleg tanszékek, akik erősebben egy bizonyos felfogást akarnak rátok erőszakon, és nem biztos, hogy ez a rossz. Én úgy gondolom, hogy főleg amiatt, hogy nagyon sok tanszéken keresztül fogtok menni, ha egy-egy fél évben egy darab szemléletnek a nagyon erős ismeretét kapjátok, még akkor is, hogy ez egy picit távol áll tőletek, de ezt megismeritek szőröstről bőröstre az elejétől a végéig, az egyáltalán nem baj. De mi tanszékek e tekintetben ezt a fajta kocsisi nyitottságot próbálják képviselni, hogy az egyes oktatóknak megvan ez a nagyon konkrét szemlélete, de a tanszéknek nincs egy olyan, amit rátok akar erőltetni, hanem azt próbálják kifigyelni, még másodében ezt tudom nehezebb a következő fél évben, hogy ti mit szeretnétek, nektek mi az, ami fontos az adott házzal, tervel kapcsolatban, és ehhez próbálunk valamiképpen segítséget adni. Még egyszer mondom, ez a következő fél évben még nagyon döcögve fog menni, hiszen bármennyire is akarjátok azt, hogy legyen saját szándékotok, hiszen nincs még ehhez megfelelő rutin vagy alap, és ezért ezt nagyon nehéz megteremteni. Akkor, hogyha a mi tanszínket választjátok majd magasabb évfolyamokon, akkor ez inkább már egy párbeszéd lesz, és inkább az építészetről szóló beszélgetésünk, párbeszédeink végén fog kialakulni a ti tervetek. Nem arról van szó, hogy mi megmondjuk azt, hogy mi az, ami jó, és amit szeretnénk, hogy lerajzoljatok a fél év végén. Amúgy a Kossis itt azt írja, hogy építőművészek. És azért biztos az is, hogy ti vagytok 250, nem lesz mindenki építőművész. Lesz, aki építésztervező lesz, aki a műemlékvédelem felé fog fordulni, lesz, aki éppen klassz statikus lesz, a legjobb statikusok mindig az építészek egyébként, lesz, aki a kivitelezés felé fog fordulni, van, aki ingatlannal akar foglalkozni, fejlesztő lesz, nagyon sokfajta területre tudunk elmenni, de mégis a tervezésben való részvétel egy olyan különleges, szint azt mondom, hogy kegyelmi állapot, mindamellett, hogy persze kötelezést megcsinálhatok, ami olyan élményeket és tudást ad, amit egyébként más módon, mint ilyen empirikus módon megszerezni nem lehet. Hát ezt kívánok nektek ebbe a fél évben csak az eladás kapcsán, vagy épp alapra jó munkát, meg a következő fél évben valóságosan jó házakat, és a következő eladástól kezdve már tényleg nem ilyen bevezető általános dolgokat, hanem már a lakásról és lakházakról szóló konkrét formákat fogom elemezni. Köszönöm a figyelmeteket!